Folytatódik a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora, amelyet a Brux Info közreműködésével készítünk.
Brüsszeli hét.
Első kézből az Unióról.
A Brexitről szóló népszavazás, valamint Donald Trump elnöksége alaposan felforgatta az Európai Unió külső kapcsolatait. Fóris Györgyöt, a Brux Info európai irodájának igazgatóját kérdezem.
Az első reflex a közvélemény szintjén az elrémisztés volt.
Fizesetek sokat, mondták Londonnak, Brüsszelből.
Most csak nem is erre gondolok, hogy el tud jutni a dolog odáig, hogy itt tényleg kilép. Ez egy sokkoló élmény volt. Egyébként a briteknek is, de a többieknek is. Tehát, hogy a britekkel keckednek, meg dolgokat nem akarnak átvenni, meg diktálni akarnak, az sok országban tetszett. Még a cseh miniszterelnök is mondta neki, de lehet, hogy ők is csinálnak majd egy ilyen próba népszavazást, hogy benne akarunk-e maradni, stb.
Sőt, Budapest is London mellett állt esetben.
De az, hogy ennek az is lehet a vége, hogy akkor viszont tényleg kilép, az azért sokokat megijesztett, és itt van egy ilyen tulajdonos érzés e fölött az egész fél évszázad mögött, amit itt megéltünk. Ez nem a politikai elitnek a mantrája. Ez egy szavazók szintjén megélt élmény. Az emberek ma nyugaton a jólétüket azért összekapcsolják azzal, hogy ők közös piacban éltek. És nem feltétlenül akarnak sokszor a sajtóban túlzón, vagy akár tévesen leírt túlzott bürokráciát Brüsszelből meg egyebek, de azért akarják a közös piaci együttműködést, akarják a szabad útlevelet, akarják a nyugdíjba megyek Franciaországban és az egyéb dolgokat, és ezt nem akarják elveszíteni. És amikor tényleg elindult a Brexit, mikor kiderült, hogy itt valaki most már belecsúszott abba, hogy ezt komolyan végig kell csinálni, akkor a következő évben 3-4 fontos országban is szavazás volt, parlamenti szavazás volt. Az eredeti előrejelzések még mindenhol azt vélemezték fél évvel korábban, itt jobboldali áttörések lesznek, még akár Le Pen elnök is lehet, a hollandoknál vezető parlamenti párt lehet, a Szabadságpárt is egyebek, és ezzel ellentétes dolog történtek. Macron lett elnök egy egészen más politikával, egy tök liberális nyitott politikával, volt 10 millió ellenszavazó, ne felejtsük el, de volt másik, sokkal több, aki a másikat mondta. A hollandoknál is kis párt szerepbe maradt meg a Szabadságpárt. Az jött le a választásokból, hogy az embereket megrémisztette az, hogy ebbe bele lehet csúszni egy Brexit forgatókönyvbe. Tehát tiltakozni, változtatni akarok, mert esetleg úgy érzem, hogy van rá okom, de ezt az egészet elbontani nem akarom. Itt most a jellemző főtrendbeli, hagyományos alapítországokbeli reflexekre mondom.
Igen, és erre ezt akartam volna mondani, hogy ezek a nyugat-európai reflexek, mert azért nézhetünk Bajorországra, Ausztriára, Magyarországra, illetve Lengyelországra, Szlovákiára is, Csehországra is.
Hát ez már az előbb elvázolt problémakör. Más alapról tekintenek ezek az országok erre a projektre, és más alapról azok, akik ezt 5-10 évvel a háború után valamire elkezdték, hittek benne, és utána pedig évtizedeken keresztül millió dolgot beleraktak.
Ugye a világon az Európai Unió nem légüres térben mozog, több más hatalom is van, Egyesült Államok, Oroszország, Kína, Japán, nem is szólva ugye az afrikai vagy a közel-keleti térségről. Az amerikai elnök Donald Trump mondta azt, hogy az Egyesült Államok számára az Európai Unió a legnagyobb ellenség. Ezek szerint nem csak belül vannak törésvonalak.
Hogyne, hát, hogy az, szintén most beszéltünk róla, az iskolák azok különbözőek, és ez euróatlanti szinten, tehát globális szinten van jelen, aki úgy érzi, hogy minden baj forrása, a túlzott nyitottsága, a határok átjáratossága, a liberalizált kereskedelem, hogy nem védjük a magunk piacát, nem védjük a magunk termelőit, hogy fölöslegesen költünk másokra és egyebek, és ez ilyen eminensen Trumpi program. Azért arra felhívnám a figyelmet, hogy ezt Trump személyében képviseli, és egy kellően hatékony twitteres elnöki kampánnyal föl is tudta turbozni annyira, hogy nagy szavazatú támogatottságon elnök is tudott lenni belőle, de a politikai intézményrendszer már nem támogatta ebben. A mostani Trumpi döntések és intézkedések és nyilatkozatok ellen legalább olyan nagy arányban prüszkölnek saját pártjabeli, republikánus pártbeli, akár tekintélyes, régivágású politikusok is, mint adott esetben demokrata párti vagy annál balrább álló liberális körök.
Ugye ez különösen megfigyelhető volt, bocsáss meg, hogy félbeszakítalak, a Trump-Putyin találkozó kapcsán, amikor mind a két párt, tehát Trump saját pártja is bírálta az elnököt.
Úgyhogy nem feltétlenül tekinthetjük ezt örökre kőbevésett általános amerikai intézményi és politikai végjátéknak, hogy ez most már mindig így lesz, de most kétségtelenül így van, még azt sem lehet kizárni, hogy még egyszer megválasztják, hogyha megint jól kampányol, tehát sokféle forgatókönyv lehet. Ettől függetlenül, ahogy az alapkérdés az volt, hogy bezárkózó iskola, vagy pedig nyitott iskola, itt is látható egy olyan reflex, hogy az amerikai bezárkózás, ami értelemszerűen kárt okoz azoknak a kereskedelmi partnereknek, akikkel szembe bezárkózik, és ez Japán ugyanúgy lehet, mint az Európai Unió, vagy az európai tagállamok egy jelentős része. Ez kiváltja a védekező reflexeket, kétféle védekező reflexet, én is bezárkózok, Németország is bezárkózik, vagy pedig továbbra is úgy látjuk, úgy látják, hogy a saját gazdasági növekedésük, piaci pörgésük, a szociális hálójuk eltartása, kitermelése még mindig jobban biztosítható azzal, hogyha újabb kereskedelmi könnyítésekkel és tovább terjeszkedésekkel adok szabad pályát és lendületet a gazdasági alanyaimnak, hogy...
Hát de most éppen a védőmávok vannak napirenden.
Amerikában, de ezt mondom, hogy ezzel alternatív válasz lehet az, amit egyelőre az Európai Unió próbál vinni, az európai országok próbálnak vinni, hogy márpedig mi abban a hitben vagyunk, hogy mi a gazdasági érdekeinket, a növekedésünket, vállalataink terjedését, fejlődését, ezzel a szociális hálón kitermelését azzal tudjuk biztosítani, hogyha terjeszkedünk, ehhez pedig kereskedelmi gazdasági élettér kell. Tehát ha Amerikának nem kell, akkor viszont kössünk szerződéseket másokkal, így született meg az EU-Japán megállapodás, így indult el az EU-Ausztrál, EU-Új-Zélandi megállapodás, így volt most a delegáció Kínában, tehát hirtelen keresik az alternatívákat, ami kvázi nyilván helyettesíteni nem tudja, bizonyos fokig kiváltani tudja az amerikait. Meg ezzel van egy olyan elképzelés, egy olyan iskola, ami azt mondja, hogy az amerikai sem lesz tartható sokáig. Tudnék, egy olyan eddig világkereskedelemben főszerepet játszó országnak, mint az Egyesült Államok, amelyik tetejében egy világvalutát is üzemeltet, tartósan nem fenntartható, hogy bezárkózik és elriaszt magától kereskedelmi partnereket, mert már rövid távon is lehetnek negatív, rögtön érezhető hatások, büntetővámok a nyugati autókra, több millió van már Amerikában, akkor majd drágábbak lesznek az alkatrészek is, ezt rögtön megérzi majd az amerikai vásárló is. Kétélű fegyverek ezek, és nagyon sokak szerint a gazdasági érdek is igen hamar arra fog majd rászorítani, hogy ezt a bezárkózást egy ponton túl adja föl az ország.
Ha egy picit túllépünk az Európai Unión, de mégis itt maradunk, ugye volt egy NATO csúcs is, ott is Trump elég erőteljesen fellépett, hogy mindenki tartsa be a GDP 2%-ának megfelelő hozzájárulást a büdzséhez.
Sőt, hát négyről beszélt.
Sőt, már négyről is beszélt. És akkor itt is egy védekező reflexként megjelent, hogy közös európai hadsereg. Tehát amikor már az élet sok területén elkezd megjelenni, nem tudom, hogy ez bezárkózásnak mondanánk-e, mint amiről te is beszéltél, vagy pedig a jelenlegi rendszernek a megerősítéséről, kiterjesztéséről.
Az első európai reflexek, de teszem hozzá, megint nem fekete-fehér, semmi. És ahogy mondtam, ezek a választóvonalak nem Amerika és Európa között vannak, mert Trumpi vélemények megjelennek Európán belül is, már tagországi kormányzati szinten is, lásd az olaszoké, vagy helyenként visegrádi országoké, vagy legalábbis országon belüli erős politikai nyomásként, lásd löpenék, vagy egyebek. Tehát nem fekete-fehér a dolog itt sem. De ha úgy teszik, akkor döntéshozási pozícióban levő többség által vezérelve az Európai Uniós vonal azzal reagál jelenleg erre a Trumpi vonalra, hogy mint amikor az euróválság rákényszerítette az eurót arra, hogy akkor most akkor fejezzük be az eurót, és teremtsünk meg egy csomó olyan eszközt, amit annak idején nem hoztunk létre, és ezzel tulajdonképpen integrációt mélyítenek, mert újabb közös eszközöket hoznak létre, közös bankszanálási alap, közös bankfelügyelet, ez elképzelhetetlen volt 20 évvel ezelőtt. Úgy ezekre a jelenségekre is a válasz az, hogy kétséges a NATO garancia, hát akkor egy kicsit erősítsünk bele a saját védelmi képesség erősítésében, és létrejön egy olyan védelmi politika, amiről hát én szemtanúja voltam a 90-es években, még beszélni se lehetett róla, hogy védelmi ügyekben a tagországok együttműködjenek, most pedig még közös hadsereg ötlete is felmerült, de közös határvédelem is, akár közös határőrség. És Schengen elindult, föl sem merült, hogy közös határőrség legyen, elfogadhatatlanak, mint ma van. Tehát ezek a lépések, és ebbe bele tartozik az is, hogy akkor viszont nyitunk Kína felé, Japán felé, új koncepcióra próbáljuk őket magunkhoz láncolni, és egyebek. Ezek kiválthatnak egy olyan hatást, mint az euróválság kiváltott az euromenedzselésben Európából.
Milyen a viszonya az Európai Uniónak Oroszországhoz, a putyini politikához?
Nagyon ambivalens. Itt a realitások az egyes tagországi érdekek, és gyakran érzelmeken, de vagy meggyőződésen alapuló ideológiai alapvetések ütköznek, és ebből nem sikerült kijönni még jól. Szerintem belátható időn belül nem is fognak túl jól kijönni. Ugye vannak országok, amelyek gazdaságilag abban érdekeltek, hogy ne idegenítsük el teljesen magunktól Oroszországot. Most az új olasz kormány még a szankciók megvétózását is felvetette, de hát elég az északi áramlatra és az ebben levő német ellenérdekeltségre gondolni a többi, akár csak szomszédos európai uniós országokhoz képest. Másfelől Krím lenyelése senkinek sem tetszett, annál is kevésbé, mert olyan tagországok vannak, mint a baltiak, ahol szintén élnek orosz etnikumok, és attól félnek, hogy bármikor náluk is megtörténhet egy ilyen furcsa háború, ahol hirtelen az ottani orosz kisebbség egyszer csak átáll orosz oldalra, és kérdés, hogy megvédi-e őket a mai trumpi politika. Tehát van nagyon erős félelem, nagyon erős tartás, van ideológiai elítélés, például az Európai Parlamentben jelölő pártok részéről a jogállamisági szabadságok pedig ottani vélelmezett vagy valós korlátozások elítélése. És van egy ezt partalanul nem hagyó gazdasági ellenérdekeltség, mert azért mégiscsak a legnagyobb szomszédja Európának, amelyik tetejében ma még jelentős mértékben energiaforrás
is. És földgáz is jön onnan. Putyin és Trump mennyire akarja megosztani az Európai Uniót egyáltalán? Meg akarják-e?
Hát, hogy akarják-e, és hogy erről beszélnek-e, azt mi nyilván nem tudjuk. Hogy mind a kettőnek jól jön-e, az biztos.
Melyiknek jönne jobban?
Mind a kettőnek.
Fóris Györgyöt, a Bruxinfo európai irodájának igazgatóját hallották. Ezzel véget ért a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Jövő héten is számítok a figyelmükre. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!